9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Konzs Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Konzs Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. Átalakul a pedagógus továbbképzési rendszer, sok képzés online elérhető lesz, közölte a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára az M1 műsorában. Balatoni Katalin elmondta, az online rendszerben saját időbeosztás szerint rugalmasan lesznek elvégezhetők a képzések. Azért van szükség a továbbképzési rendszer átalakítására, mert számos olyan új tartalom jelent meg a pedagógiában, amelyekről fontos, hogy a pedagógusok tudomást szerezzenek. Az államtitkár ezt nagy lehetőségnek nevezte a köznevelés számára rámutatva, innovatív, korszerű tartalmak, módszertanok jelennek meg a képzésben a hagyományos értékeket megőrizve. Balatoni Katalin szólt arról is, hogy eddig 7 évente 120 órányi továbbképzésen kellett részt venni a pedagógusoknak. Ez az időszak most 5 évre fog csökkenni, a fele pedig kötelező képzésként valósul meg, fogalmazott az államtitkár. Országos plakátkampányt indít az Egészségablak applikáció időpontfoglalás funkciójának népszerűsítésére a Belügyminisztérium, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. A plakátokat kihelyezik a közhivatalokban, a kormányablakokban, az egészségügyi intézményekben és a postahivatalokban, valamint a felsőoktatási intézményekben is annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a digitális egészségügyi időpontfoglalás lehetőségéről, így csökkenjenek a várakozási idők, közölte Rétvári Bence hozzátéve, ez annál is inkább szükséges, mert az egészségügyi szolgáltatásokon belül az emberek leginkább az időpontfoglalási rendszert szeretnék egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá tenni. Az államtitkár elmondta, az applikáció időpontfoglalási funkciója a szakellátás, a szakrendelők területén, vagyis a járóbeteg ellátásban működik. Mára már 144 rendelőben lehet az alkalmazáson keresztül időpontot foglalni több mint 3000 szakrendelésre. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár javaslatára 2025-től a szépkártya sportra és mozgásra költhető alszámlát kap, közölte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. Révész Máriusz közölte, az új lehetőségnek kiemelt szerepe lesz az Aktív Magyarország programban, és lehetőséget biztosít a munkaadóknak arra, hogy ösztönözzék az egészségesebb életvitelt a munkavállalóik körében. A közlemény szerint az aktív magyarok zsebbe havi 10.000 forint utalható, a szépkártyák maximális éves keretösszege így 450.000 forintról 570.000-re nő. Az államtitkárság a változásról tájékoztatta a szabadidősportban érdekelt eseményszervezők, fitnesstermek, mászótermek képviselőit is, akik örömmel fogadták a bejelentést, fogalmaz a közlemény. Véleményük szerint a változás jelentős, mivel sokan valószínűleg ennek köszönhetően fognak többet költeni sportolásra. Révész Máriusz úgy véli, az új lehetőség sikere attól is függ, hány munkaadó fog élni vele, ezért fontosnak tartja, hogy minél többen értesüljenek róla, tette hozzá az államtitkár.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult idő várható, többfelé várható eső, északon havas eső, főként a magasabban fekvő helyeken havazás. Az északi északkeleti szél déliesre fordul, a kisalföldön megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, a mai műsorunk nem gyerekeknek készült. Nem 18-as karikás, vagy legalábbis nem úgy, ahogy erről a média törvény rendelkezik. Most arra kérem ezért önöket, hogy ha van a környezetükben gyermek, mert beteg, mert nem ment óvodába, akkor most kivételesen kapcsolják ki a rádiót, vagy kapcsoljanak máshova, ezúttal ne minket hallgassanak. Kérem, bízzanak bennem, nem szeretnénk kellemetlen perceket okozni szülőknek, nagyszülőknek. Remélem most már odaértek a készülőkig, és elkezdhetjük a beszélgetést mi, felnőttek. Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. És azért kértem, hogy maradjunk csak felnőttek között, mert ma két Mikulással beszélgetünk a tapasztalataikról, emlékeikről. Itt lesz velünk Molnár Róbert, aki 25 évig évről évre felhúzta Mikulás ruháját, de idén abba hagyta a szolgálatot.
És sokszor azt vettem észre, hogy bármilyen szépen fölöltöztetett gyerek volt, szeretet hiányos volt. És sokszor voltam olyan családnál, a nagyon szerény körülmények között éltek, de ott volt a szeretet.
Aztán itt lesz velünk Csupor Dezső gyógyszerész, kutató, tanszékvezető, és ma Mikulás. Ő egy református bölcsödébe jár évről évre, mint Mikulás, elmeséli, mit tapasztal.
Ezt a Mikulás dolgot is úgy fogjuk föl, amilyen a mi hitünk. Tehát ne úgy tekintsünk rá, hogy akkor jön valaki, és akkor azért, mert jó voltál, azért ad valamit, hanem talán a Mikulásnak is olyannak kell lennie, hogy azért ad, mert hogy te ott vagy. Tehát megkapjuk automatikusan, nem azért, mert kiérdemeljük. Automatikusan jár, mint a kegyelem.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban Dobsa Beátát, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviselet vezetőjének ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Minden családi vacsora, minden gyertyagyújtás, minden közös ének egy-egy emléket teremt, amely összeköti a múltat a jövővel.
Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, emlékeztetem önöket, hogy mai műsorunk a felnőtteknek szól. Kérem, ha van a társaságukban gyermek, akkor mielőbb kapcsolják ki a rádiót, hogy ne okozzanak számukra csalódást. Mai vendégünk ugyanis egy Mikulás, aki most csak a felnőttekhez szeretne szólni. 25 éven át bújt Mikulás ruhájába Molnár Róbert Kübekháza korábbi polgármestere. Csaknem 9000 csomagot adott át az évek alatt. Volt, hogy sírtak a gyerekek, amikor meglátták. Volt, hogy felismerték a saját gyerekei, volt, hogy beesett a kertbe, amikor belépett egy udvarra, de a legtöbbször szeretetteljes és boldog pillanatokban volt része. Hálás azért, hogy 25 évig Mikulás lehetett, de úgy gondolja, át kell adnia a stafétát a következő generációnak. Tapasztalatairól, emlékeiről kérdezzük Molnár Róbertet.
Hány éves voltál, amikor először Mikulásnak öltöztél, Mikulás lettél, és mi volt ennek a története? Hogy lett belőled először Mikulás?
Hát ez egy nagyon érdekes történet. 1999-ben lettem Mikulás, én akkor parlamenti képviselő voltam, és ugye Kübekházán éltünk, ez a szülőfalum, és azt láttam, hogy ugye a gyerekek máshol nagyon várják a Mikulást, és itt pedig ebbe a kis határmenti elhagyatott faluban meg nem nagyon jár a Mikulás. Óvodába lehet, hogy meg az iskolába felöltöznek, de a kicsikhez már nem jut el. És akkor is lehetett már olyat hallani, hogy lehet így bér Mikulást igényelni, hogy sok pénz pénzért, és akkor futószalagon szétdobálja a Mikulás a csomagjait, és akkor le van tudva. Én arra gondoltam, hogy azért, ha már ez a falu is megválasztott képviselőjének, akkor egyfajta ilyen jó szolgálatot is el kell látnom. És hát így indult az egész 99-ben, és 2024-ben pedig befejeződött. Ez 25 év, és hát egy csodálatos időszaka volt az életemnek. Nem mondom, hogy nem fárasztó volt, mert 300-400 csomagot vittünk szét a faluban. Ez azért ember próbáló 3 napon keresztül. Mindegyik nap 4 órától este 8-ig jártuk a falut, és akkor még nem is voltak kiaszfaltozva. Merdék utcáink volt, hogy nyakig sarasak voltunk, mire végeztünk, és amikor hazajöttünk, akkor a krampuszaink, a krampusz ruhájukat, a Mikulás meg a Mikulás ruháját mosta. De nagyon szép időszak volt, és én szeretettel gondolok rá.
És ez azt jelenti, hogy minden kőbegházi gyermekes címet, házat fölkerestetek, és személyesen adtatok át egy ajándékcsomagot?
Igen, eleinte a legkisebbektől kezdve a 14 éves korukat betöltőkig. Aztán rájöttünk később arról, hogy hát a 3 hónapos nem túl sokat élvez ebből a dologból, úgyhogy őket úgy csináltuk későbbiekben, hogy babazsúrt csináltunk, és a 0-3 éves korig a gyerekeket oda hívtuk, és akkor oda is elmentem természetesen. Ott is én adtam át a csomagot, de így házanként oda már nem jártunk. De a 3-tól főfele 14-ig végigjártuk, igen.
Most én alapvetően nem nagyon szeretnék politikáról beszélni ebben a beszélgetésben, de nem tudok elmenni amellett, amit mondtál, hogy 99-ben még parlamenti képviselőként kezdted ezt el. Ma elképzelhetetlennek tartom azt, hogy bármelyik parlamenti képviselő az egy település összes gyerekes házába becsöngessen, és mindenütt szeretettel mosolyogva fogadják. Más volt 99-ben ez, mint 2024-ben szerinted?
Teljesen más volt egyébként a klímája az országnak, meg a társadalmi kohézió is teljesen más volt. Sokkal összetartóbbaknak éreztem az embereket, mint most. Ugye ne felejtsük el, hogy akkor még nem volt Facebook, gyakorlatilag internet se nagyon, bár akkor az már volt, de nem volt ennyire elterjedve, és ez az informatikai forradalom, ez sajnos magával hozza azt, amit mindenhol tapasztalunk, hogy egy ilyen elmagányosodásba, önbezárkózásba lévő társadalom már lettünk. Ez világtendencia nem csak ránk vonatkozik, csak hát mi itt élünk. Én ezt tapasztaltam egyébként polgármesterként is, hogy egyre inkább az emberek ilyen individuálisra és tényleg ilyen bezárkózottá válnak, és hát a természetes kapcsolatokat nem igazán ápolják, de ugyanazt a kapcsolatot virtuális szinten igen. Én pedig annak voltam a híve a 22 éves polgármesteri pályafutásom alatt is, hogy igen, építsünk egy falut, de a falu építése mellett, vagy még azelőtt talán még fontosabb volt az, hogy építsünk közösséget. Mert hogyha van egy közösség, az a közösség képes arra, hogy építsen egy falut. De önmagában attól, hogy egy falut építünk, még nem lesz közösség. És ezek az apró dolgok, például a Mikulás járás, a mindenki karácsonya, ahol meghívjuk a falu minden lakóit, és főztünk 600 főre halászlevet, meg mákos, meg diós tésztát, meg forralt bort készítettünk, meg teát készítettünk, hogy ezek is, meg a társadalmi munkáink, meg az idősek napi ünnepség, meg a falunapunk, meg az egyéb ilyen kis programjaink, családi napok, meg minden, ezek mind-mind azt szolgálták, hogy kialakult egy olyan közösségi szellem, ami nem sok hasonló méretű településre volt jellemző. És ugye minél nagyobb egy település, annál inkább csorgulnak ezek a kis településekre jellemző pozitív hatások. De még polgármesterek, mások is elmondták, hogy ti ezt hogy csináljátok, mert náluk megmozdítani embereket nem lehetett. Itt pedig jöttek az emberek, és jöttek, hívtuk őket, jöttek segíteni. Mert egy közösségnek, legyen az egy falu, szüksége van sikerélményekre. És mai világunkból ezek a közösséget kovácsoló, úgymond közös sikerek hiányoznak. Nincsenek közösségek egyfelől azért, a másfelől pedig azért, hogy a közösségek inkább ilyen vegetatív üzemmódban vannak kapcsolva, és gyakorlatilag nincsenek közös céljaik. Na most közös siker csak akkor lesz, hogyha egy közösségnek vannak közös célja is. És mondom, tehát valahogy úgy kell elképzelni, az én meglátásom szerint, mondom, már nem vagyok polgármester, de etére nem változtam semmit, hogy a mi feladatunk, vezetőknek a feladata, azt valahogy úgy kell elképzelni, hogy előtted van egy nagy vászon, amelyre te, mint festő, különböző színeket alkalmazva állítod össze a képet, ami a fejedben megfogant, azt a képre fested rá. És annál jobb egy kép, minél több színből áll. És hogyha kellő távolságról nézik azt a képet, akkor kirajzolódik az, hogy mennyire volt érdemes és hasznos az a munka, amit belefektettél. Minden egyes ilyen kis közösségi attrakció, program, stb. Egy-egy ecsetvonás volt a festéken. És ez a mi képünk az elmúlt 22 éven át egy nagyon szép képpé formálódott. És ennek egy része volt a Mikulás járás, aminek nagyon-nagyon örülök.
És akkor ide szűken visszatérve a Mikulás járásra, hogy te most erre hivatkoztál, hozzunk fel egy-két emléket, tehát mondjuk mi volt a kedvenc történeted, az ilyen legmeghatóbb, vagy akár legviccesebb, és engedd meg, hogyha már úgyis lezárod ezt a Mikulás járást, akkor megkérdezem azt is, hogy mondjuk mi volt a legkellemetlenebb, legkínosabb emléket, ha volt ilyen.
Tehát a legcsodálatosabb az, hogy amikor elkezdtük ezt a Mikulás járást, azokhoz a kisgyerekekhez mentünk el, akik ma már anyukák és apukák. És az ő gyerekeikhez is elmentem Mikulásként. Tehát ennek volt egy kontinuitás, egy folyamata. És ez egy csodálatos dolog. A legaranyosabb dolog az az volt, hogy egyik este nagyon későn fejeztük be a Mikulás járást, és akkor én Mikulás ruhába jöttem haza, mert csupa koszok voltunk. A polgármester asszony volt a Krampusz, és ő fölült a bicikliére, és Krampusz ruhába ment haza. Ködös volt az idő, ilyen haláli, tehát mint egy Hitchcock film. És egyszer ment haza, annyira köd volt, hogy a lámpáknak a búrái is alig látszottak. És akkor jött vele, és a határrendészet, ugye, mert egy határmenti település vagyunk, jött vele szembe, és azok halálra rémültek, mikor megláttak az a polgármester asszony Krampusz ruhába, hosszú farkalóba, szarvacskával, egy koromfekete arccal, hogy jön a biciklivel. Aztán meg is állították, és hát mondta, hogy hát ő az alpolgármester, nem Krampusz. Mindenütt etetni akartak, itatni akartak bennünket, nagyon kedvesen fogadtak. Aztán persze voltak kellemetlen érzés, élmények is, amikor úgy üvöltött a gyerek, hogy jobbnak láttuk, hogyha innen most elmegyünk, ebből bármi is lehet. Tehát nem akartunk maradandó egészségkárosodást egy gyereknek se. Aztán volt ilyen bénázás, hogy ráléptem a ruhám szélére, és beborultam a kiskertbe. Rengeteg ilyen dolog volt. Tehát az a csodálatos a szolgálatban, hogy miközben te adsz, te sokkal többet kapsz. És ezt megtapasztaltam Mikulásként is, polgármesterként is, ige szolgálataim során is. Tehát, hogy ez a csodálatos az Istenben, hogy az Isten, amikor valamit önzetlenül adunk, akkor annak többszörösét adja vissza. Élményekbe, kedves emlékekbe. Most láttam a Facebookon, hogy valaki odaírt a valamelyik napi posztom alá, ahol egy ilyen táncoló Mikulás van, hogy ezek maradandó emlékek lesznek a számukra, és hogy milyen szép hagyomány volt. Azért helyezett be bennünket ebbe a világba az Isten, is azért ragadta meg a szívünket, vagy azért keresett minket, hogy mi egy más kultúrát vigyünk bele, egy színt vigyünk bele ebbe a sötét világba, fényt vigyünk bele ebbe a világba. És én szerintem nagyon fontos az, hogy a mi jó szolgálatunkat már a gyerekeknél elkezdjük. Azt emlékszem, hogy Mikulásként jöttem haza a lakásba, és hát nekünk is volt három gyerekünk. És hát be voltak tojva a fiúk, mert tudták, hogy a Mikulás az egy kemény ember, és majd számunk kéri esetleg az ő csintevésüket, és akkor bejöttem ide, végig nem ismertek föl, kivéve a gyűrűmről, amit megláttak a kezemen. És akkor a kisfiú mondta, hogy hát ennek a Mikulásnak olyan volt a gyűrűje, mint a pályé. Aztán a cipőmről is észrevettek, de attól függetlenül, hogy megismertek, lehet, hogy ők nem akarták azt elfogadni, hogy ő az apjuk, és akkor is be voltak rezelve, és akkor, mikor bekopogtam, akkor jön le az egyik gyerek, és akkor kiabál a Mikulásnak, hogy van még egy másik is. Úgyhogy kiültettük ide a gyerekeinket, kérdeztünk, szavaltunk, és vannak olyan felvételeink, ahol megilletődve szavalnak a gyerekeink az apjuknak. Aranyos volt, a kislányunk írta a Mikulásnak levelet, be is kereteztettem, mert nagyon aranyos, hogy kedves Mikulás, mi nem leszünk itthon, de hogyha erre jársz, és nem vagyunk itthon, a csomagodat föltetlenül ragd le a küszöbre, vagy a cipőnkbe, vagy valami ilyesmit. Ez annyira jó, és a legszebb időszak az életünknek, amikor a gyerekeink ilyen kicsik voltak. És látszott a szemükön a csillogás, a ragyogás. Ezek feledhetetlen dolgok. És valahogy ez hiányzik az életünkből. Tehát, hogy valahogy vissza kéne nyúlni a gyökerekhez, és a jó dolgokat azokat tartsuk meg, a rosszakat hajítsuk ki. De foglalkozunk az emberek lelkével. Én nem hiszem, hogy a gyerekeink emlékezni fognak a Tini Ninja teknőceikre, de azt gondolom, hogy arra, hogy az apjuk Mikulás volt kisgyerekként, arra igen. Szóval mi úgy gondoljuk, hogy a gyerekeinkkel való személyes kapcsolatunkat, a játékok, a csili-vili dolgok, meg a nem tudom, az ilyen szuperhős, meg az olyan tank, meg a nem tudom, mi ezt pótolni fogja, nem fogja pótolni. Én a mai napig emlékszem arra, hogy a nagyapám csinált nekem kukoricacsuhéból kukoricababát. De arra, hogy milyen tankon volt, vagy milyen autón volt, már kevésbé emlékszem.
Van még egy Mikulás szereped, vagy helyzet, amiről szeretnélek kérdezni. Éveken át csináltatok úgynevezett Mikulás reggeliket Kübekházán. Itt több időt kellett eltöltened ezekkel a gyerekekkel, mint amikor bekopogtál a családi házba, beestél a kiskertbe, ahogy mesélted, átadtad az ajándékot. Miről beszélget egy Mikulás? Meg az mennyire volt neked nehéz, amikor ott az egy hosszabb dolog volt? Ott megszólíthattak téged, gondolom, vagy megmertek egyáltalán szólítani, vagy csak megkérdezted őket? Mesélj erről egy kicsit.
Egyébként mindegyik gyerek más. Erről egy ilyen szociológiai tanulmányt lehetne írni. Tehát a csibész gyerekek azok mindig jobban féltek a Mikulástól. A kevésbé csibészek azok nem. És pontosan tudtuk, mert ismertem az egy nagyjából gyerekeket, tudtam, hogy hol lesz bőgés, és hol nem lesz bőgés. Ami pedig ezt a Mikulás reggelit illeti, igen, ez egy hosszabb, másfél-két órás program volt, már végén egy közös fotózással, meg egyedi fotózásokkal is zárult. Ez egy olyan rendezvény volt, amit a Kübeker Manufaktúrban csináltunk, és a minimális térítési díja volt, és hát ott a Mikulás reggelizett, a gyerekekkel beszélgetett. Azért volt jó ez is, mert kicsit a gyerekek lelkivilágát megismerni. És ez egy fantasztikus dolog, mikor azt érzik, hogy egy példakép ott ül mellettük, és ez a példakép megtapintható, megsimogatható, megölelhető. Ugye mondják, hogy Mikulás szeretlek, és a Mikulás megsimogatja, és sokszor azt vettem észre, hogy bármilyen szépen fölöltöztetett gyerek volt, szeretet hiányos volt, és sokszor voltam olyan családnál, a nagyon szerény körülmények között éltek, de ott volt a szeretet. Nagyon-nagyon érdekes. Szóval mi egy olyan világban élünk ma, amikor külsőre mutatjuk a jó arcunkat, de ahogy Jézus is mondja, belül tele van rothadással. Kívül egy maszkot húzunk magunkra, ami szépen ki van festve meg minden, és hogy belül mi van a gyerekkel, mi van a családokban, ezt nem nagyon látjuk. És a gyerekek sem beszélnek, és bezárják a szívükbe, és gyakorlatilag mire 13-14 éves lesznek, addigra egy sérült társadalom tagjaivá válnak. Ők maguk is sérültekként. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy az oktatás az ne disziplinális tudásoknak a beleklofolása a fejükbe legyen, hanem az ők is lelki világok megismerése.
Volt olyan, amit egy gyermek osztott meg veled, mint Mikulással, amivel utána dolgod volt? Tehát nem tudom, hogy meg kellett keresni a családot, a szülőt.
Olyan volt, hogy elmentem a családhoz, és a papa részegen feküdt az ágyon, a gyerekek behúzódva az egyik sarokba. A mama az délutános műszakban volt, az nem volt otthon, és nem volt fűtés a lakásba, és szólnom kellett a családgondozónak. Ilyen volt, igen. Mondom, tehát egy abszurd, egy szociológiai kutatást lehetett volna abból, hogyha én ezt, ha erre kellő energiát fektetek, akkor ezeket a történeteket egyen-egyenként az ilyeneket meg lehetett volna írni.
Mit jelentett neked, amikor Mikulássá váltál?
Azt mondják, hogy minden felnőttben ott bújik a gyerek. És én emlékszem, hogy én egy szeretett teljes családi körben nőttem föl, és gyakorlatilag mi nem voltak a szüleink gazdagok, egy átlag magyar akkori család életét éltük, ott voltak a nagyszüleink, a szüleinknek dolgozni kellett, házat építeni, meg minden, és ugye a nagyszüleink meg otthon voltak, és gyakorlatilag a minőségi időt azt leginkább ővelük töltöttük, és amikor például a nagyapám meghalt, ott a halálos ágyánál csak annyit mondtam neki, hogy köszönöm, hogy ilyen jó nagyapám voltál, és az minden vágyam, hogy én is ilyen apa és nagyapa lehessek. Tehát én úgy gondolom, hogy attól, hogy kicsik még, meg minden, ezek emberek, ezek a gyerekek is. És nem mindegy, hogy kiskorukba mit visznek magukkal. És azok a hatások, amiket ők érik pozitív és negatív is, ezek beleívódnak az ők is tudatalattiukba, szívükbe, és óhatatlan, hogy ezek pró és kontra befolyásolják az ő életüket, hozzáállásukat, a szellemiségüket, lelkiségüket, és hogy ezekkel nagyon-nagyon kéne foglalkozni.
Te is fogalmaztál úgy most a válaszaidban, ami múlt időre utalt, illetve a Facebook oldaladon írtad, hogy a polgármesterség mellett most ezt a Mikulássá válást is abba hagyod. Miért döntöttél így? Miért kötötted a kettőt össze?
Mint ahogy elmondtam, amikor a polgármesterségről is leköszöntem, nem kirúgtak, leváltottak, hanem én gondoltam úgy, hogy 22 év közszolgálat után be kell fejezni. Én úgy gondolom, egy vezetőnek tudni kell elkezdeni is valamit, és befejezni is tudni kell. És így van ez a Mikulással is. Jöjjenek a fiatalok, tetterősek, és tudjuk azt, hogy hívőként, hogy a stafétát egy idő után át kell adni. És én ezt így örömmel adtam át az utánam lévőknek. Nagyon érdekes, aranyos történet volt, hogy oda szaladt hozzám nemrégiben egy kisfiú, és megölelte, átkarolta a lábamat, hogy Robi bácsi, tudom, hogy te voltál a Mikulás, és akkor lehajoltam hozzá, oda legugoltam, és kérdeztem, hogy hát honnan tudod, azt mondja, mindenki az óvodában, minden kispajtás az óvodában tudja, hogy te voltál a Mikulás. És mondom, hogy lehet, hogy én voltam a Mikulás, de tudod, a Mikulások is egy idő után nyugdíjba mennek, és a Mikulásokat követik majd új Mikulások. De nem az számít, hogy ki a Mikulás, hanem az, hogy van Mikulás. És egy nagyon kis aranyos történet volt ez is, és olyan megérintette a szívemet. Ezek a gyerekekben is maradandó emlékek, és ez a generáció, ami fölnőtt az idő alatt, amikor polgármester voltam, ezek mindegyik emlékezni fog. Hát képzeld el, 20 év alatt 300 csomag per év, 300-400 közötti csomag per év, mondjuk 350-nel számoljunk, az 7000 csomag. Ki kell számolni, hogy ez hány csomag.
850, hogyha 25 évet
szorozzuk. Na most képzeld el, majd 9000 csomag. Annak kell, hogy hatása maradjon. Ha jó példát adtunk, bármibe is, akár Mikulásban is, akár a közszolgálatiságban, és egyébként én a Mikulás járást is közszolgálatiságnak tartom, akkor megérte. Mert ennek a világnak a jó példák hiányoznak. Ebből a világból a jó példák hiányoznak. Nincs példamutatás. Nincs, akit követhetnének, akikre fölnézhetnének. Tehát ezek a tinisztárok, meg a tini nincs, meg nem tudom mi, nem hiszem, hogy ezek lennének a követhető példák, de a jellemes, példamutató, dolgos, akár hétköznapi emberek is tudnak hatással lenni a világra. És Jézus Krisztus bennünket azért küldött ebbe a világba, hogy ne a világ legyen ránk hatással, hanem mi legyünk hatással a világra.
Megvan még a Mikulás ruhád, megtartod, továbbadod?
1999-ben, mikor a Mikulás ruhát megvaladtam, meg a polgármesterasszony, meg a képviselőasszony saját pénzből ők is megvaladták a Krampusz ruhájukat, akkor az a mi tulajdonunkat képezte. Ők megtartották a ruhát, én úgy döntöttem, hogy én átadom az önkormányzatnak ezt a ruhát, ami egy gyönyörű ruha mai napig is, és emlékszem, hogy a szakáll, amit vettem akkor, 25 éve ezelőtt 13.000 forintba került, Amerikából hozták, és ugye ezeket használták az amerikai Mikulások. Tehát nem egy ilyen, bocsánat, nem akarok semmit, meg senkit ledegradálni, de nem egy ilyen gagyi vattából papírlapra ragasztott szakáll, hanem egy kiváló, ezüstön csillogó, igényes szakáll, igazi Mikulás szakáll. És ezeket úgy döntöttem, hogy átadom a következő polgármesternek, hogy viselje jó gondját. Ez egy 25 éves ruha, semmi baja, minden évben kitisztítottuk, és én úgy gondolom, hogy nem csak a stafétát, hanem a logisztikát is át kell adnunk, és én átadtam. És olyan érdekes, hogy nincs semmiféle hiányérzet bennem. Ennek így kellett történni, ez így kerek. A Mikulás is valahol elkezdi a szolgálatát, a pályafutását, és egyszer befejezi. És hogyha ezt így éli meg, hogy ilyen teljesen elégedettséggel, akkor csak a hála szavai szólhatnak belőle. És én boldog vagyok, hogy tehettem, ez volt a jutalmam, ezért pénzt senkitől nem kértünk, el se fogadtunk, kaptunk mindenféle finomságot, mogyorót, meg ennivalót, volt, ahol tömtek bennünket, volt, ahol nem, de nem azért csináltuk, hogy bármit is kapjunk, hanem azért, hogy mi adjunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Róbertet, Kübekháza korábbi polgármesterét, a Mikulást hallották.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár javaslatára 2025-től a szép kártya sportra és mozgásra költhető alszámlát kap, közölte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. Révész Máriusz közölte, az új lehetőségnek kiemelt szerepe lesz az Aktív Magyarország programban, és lehetőséget biztosít a munkaadóknak arra, hogy ösztönözzék az egészségesebb életvitelt a munkavállalóik körében. A közlemény szerint az aktív magyarok zsebbe havi 10 000 forint utalható, a szépkártyák maximális éves keretösszege így 450 ezer forintról 570 ezerre nő. Az államtitkárság a változásról tájékoztatta a szabadidősportban érdekelt eseményszervezők, fitnesstermek, mászótermek képviselőit is, akik örömmel fogadták a bejelentést, fogalmaz a közlemény. Véleményük szerint a változás jelentős, mivel sokan valószínűleg ennek köszönhetően fognak többet költeni sportolásra. Révész Máriusz úgy véli, az új lehetőség sikere attól is függ, hány munkaadó fog élni vele, ezért fontosnak tartja, hogy minél többen értesüljenek róla, tette hozzá az államtitkár. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Konzs Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Konzs Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az ünnepek előtt kiemelten ellenőrzi, hogy biztonságos játékok kerülnek-e az üzletek polcaira. A NAV közleménye szerint a hamisított és rossz minőségű játékok különösen kockázatosak, mivel gyakran nem esnek át a szükséges biztonsági vizsgálatokon. Ezek az árucikkek apró, könnyen leváló alkatrészeket is tartalmazhatnak, amely fulladás veszélyt okozhat. Az importált játékok vámellenőrzésekor a pénzügyőrök a hamisítványok kiszűrése mellett vizsgálják a helyes jelölés meglétét és szabályosságát, valamint a termékek megfelelőségi dokumentumait is. A NAV felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy csak megbízható forrásból vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket, hiszen a hamisítványok nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem az egészségre is ártalmasak lehetnek.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult idő várható, többfelé várható eső, északon havas eső, főként a magasabban fekvő helyeken havazás. Az északi északkeleti szél déliesre fordul, a Kisalföldön megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Két egész pici tó, a méretből a lány nem leírható. Rőd szép haj, mint égnek áll, én őrzöm majd, mit álmodtál, mit elhoztál. Lecsukva már a szem, hogy ebből mennyi jár, most megérthetem. És érti még az égi szót, szűz bóbita, egy apró utazó. Egy apró utazó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádiót hallják a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és a műsorunk ezen pontján ismét emlékeztetem önöket, hát ha vannak olyan hallgatók, akik a műsor legelejét nem hallották, hogy ez a műsor a felnőtteknek készült. Mondhatnám, hogy 18-as karikát képzeljék kihelyezve a jobb alsó sorokba, nem azért, mert a médiahatóság erre kötelez bennünket, tehát nem lesz szó nagyon durva dolgokról, sőt egyáltalán nem lesz szó durva dolgokról, de a műsor mégiscsak felnőtteknek készül. Kérem, hogy ha van a környezetükben gyermek, akkor kapcsolják ki a műsort, vagy kapcsoljanak el máshova. Bízzanak bennem, nem szeretnénk csalódást okozni a társaságukban lévő gyermekeknek. Ugyanis ma a Mikulásokról beszélgetünk. A következő vendégünk Csupor Dezső, gyógyszerész, egyetemi kutató, tanszékvezető, a Szeged Honvédtéri Református Gyülekezet presbitere, aki azt mondja, hogy szerinte a Mikulást is a hitünk felől érdemes megközelíteni. Szerinte ugyanis a Mikulás hasonló elven osztja az ajándékait, mint Isten a kegyelmet. Csupor Dezső ma 5. éve megy saját gyülekezete bölcsödéjébe meglátogatni a gyerekeket, Mikulás ruhába bújva. Tapasztalatairól és saját gyerekkori Mikulás emlékeiről is kérdeztük őt. Hogyan emlékszel vissza, hogy hogyan született meg a gondolat, a felkérés, hogy Mikulássá válj egy december 6-án?
Nem én találtam ki, én nem vagyok egy Mikulás típus, amúgy sem szeretek szerepelni. Nyilván a saját dolgaimat azt elő tudom adni, de Mikulásként szerepelni az egészen más kihívás. Vannak olyan emberek, akiknek kapásból jön az, hogy hogy kell egy kisgyerekkel kapcsolatba lépni. Nekem annak ellenére, hogy 3 gyerekem van, idegen gyerekekkel azért nem olyan könnyű szerintem kapcsolatot teremteni. Főleg, hogyha az ember egy ilyen eltávolító hacukába van, ugye ez a sapka, szakál, minden, tehát szerintem azért ez egy kisgyereknek ijesztő lehet, és én féltem attól, hogy fogom kezelni azt, hogyha mondjuk megijednek tőlem a gyerekek. Tehát nem én találtam ki, visszatérve az elejére, igen, fölkértek a református, hát akkor azt hiszem éppen napközinek hívták. A lényeg az, hogy kisgyerekek járnak oda, és fölkértek, hogy mint a gyülekezet tag, presbiter legyek én a Mikulás, mint férfi.
Ebben az intézményben 3 év alatti gyerekek vannak, tehát ez ugye ilyen bölcsödeszerű.
Igen.
Csak hogy el tudják helyezni, igen, a hallgatók. És akkor mi volt a konkrét tapasztalatod? Te egyszer voltál eddig Mikulás?
Nem, ez már a 4., tehát már van némi tapasztalatom, és eddig szerencsére nem borítottam ki senkit. Sikerült, vagy legalábbis szerencsém volt azzal, hogy a gyerekek nem rémültek meg tőlem. Tehát ők még tényleg kicsik. Tehát ők még nem úgy várják a Mikulást, mint hogy egy nagyobb gyerek, hogy tudja, hogy na majd jönni fog és hoz valami ajándékot, hanem ők csak annyit fognak föl szerintem, hogy itt majd valami történni fog, ami eltér attól, ami egyébként szokott lenni.
Mesélj, hogyan készül egy Mikulás? Tehát eljön december 6-a, van-e ruhád, vagy kölcsönzöd? Vagy már van? Most már tudod, hogy minden évben be kell öltözni?
Igen, van a ruhám, amit fölveszek. Hát leginkább az a nehéz ilyenkor, de szerintem ezt mindenki megérti, hogy van ez a rohanás, ami ilyenkor aztán főleg csúcsra van járatva, és akkor ebből az ember egy kicsit így kizökken. Tehát most erre az interjúra is úgy futottam, hogy 2 dolog között, és éppen, hogy le tudok ülni, hogy váltsunk 2 szót, de az a fél óra, amíg ott vagyok, hát addig nincs telefon, addig nem zavar senki. Van ennek egy olyan része, ami egy kicsit úgy visszaránt abba, ami ennek egyébként lenni kéne ennek az időszaknak. És az meg a másik, hogy most mindegy, hogy reagálnak a gyerekek, de ahogy reagálnak, az biztosan őszinte. Ez megint egy olyan, ami a hétköznapokból az embert visszarántja, mert nem ehhez vagyunk szokva. Tehát aki nem kisgyerekek között mozog, annak bizony tapasztalnia kell, hogy amit hall, akár a munkáin, vagy bárhol, az nem biztos, hogy úgy van. Ha elmegy Mikulásnak, hogy ott reagálni fognak, ha örülnek, akkor tényleg örülnek, ha sírnak, akkor megijesztettem őket.
Volt ilyen, hogy sírtak?
Nem, nekem nem volt ilyen tapasztalatom, szerencsére. Olyan van, hogy van olyan kisgyerek, aki alig mer oda jönni, hogy elvegye tőlem az ajándékot, de olyan, aki kifejezetten sírva fakadna, olyan nem volt.
És olyan, aki így provokál, még ha nem is ez a legjobb szóra talán, de hogy úgy huncutkodik veled, meg húzza a szakálladat, vagy incselkedik, ilyesmi van-e, vagy ők még annyira picik, hogy azért ez nem fordul elő?
Szerintem ez igen egy életkori dolog, hogy ők még tényleg inkább megilletődnek. És az a jobbik, hogyha valaki nem fél, de megilletődve mindenki megvan.
És ilyenkor téged felkészítenek ennek a családi napközének, bölcsödének a munkatársai, mindenki ezt kell mondanod valamit. Én most ilyen óvodáskori emlékeim jut eszembe, hogy ott azért az óvónők, feltételezem, hogy az óvónők segítették az akkori Mikolás munkáját, és mindenféle mondatokat adtak a szájába, hogy én hogy viselkedek, tehát nem tudom, vagy más társaim, hogy nem tudom, nem én, tehát meg szoktad húzni a lányok haját, mondták egy fiúnak a csoportból, tényleg nem nekem, és akkor ezt a Mikolás elmondta, hogy hát máskor jobban viselkedj. Tehát ilyen van-e még, hogy mondanak valamit neked, amit tovább kéne adnod?
Nem, ilyen nincsen. Szerintem ebben az életkorban amúgy sem működik az ilyesmi. De egyébként meg, mivel ez egy református családi napközi, vagy bölcsöde, mindegy, hogy nevezzük, szerintem azért az is egy fontos dolog, hogy ezt a Mikolás dolgot is úgy fogjuk föl, amilyen a mi hitünk. Tehát ne úgy tekintsünk rá, hogy akkor jön valaki, és akkor azért, mert jó voltál, azért ad valamit, hanem talán a Mikolásnak is olyannak kell lennie, hogy azért ad, mert hogy te ott vagy. Tehát megkapjuk automatikusan, nem azért, mert kiérdemeljük. Szerintem valahogy, ha ezt sikerül átadni, nyilván nem tudatosan, hát egy ekkora gyereknél ez még nem tudatosul, csak hogy ne ahhoz szokjon hozzá, ami egyébként a valódi életben van, hogy mindenért meg kell küzdeni, és csak akkor kapod meg, hogyha jó helyen vagy stb., hanem automatikusan jár, mint a kegyelem.
Akkor Virgácsot Csupor Dezső Mikolásként nem vissza református bölcsödébe?
Nem, ez nem az én döntésem, mert én azt adom oda, amit adnak, de ha Virgácsot kellene átadnom, valószínűleg tiltakoznék, de ez ugye föl sem merül.
Van valami olyan emlékezetes pillanat, amit el tudnám mesélni? Egy gyerek, egy mondat, egy őszinte mondat, hogy visszautaljak, ami úgy ott maradt benned ebből a 4 évből?
Inkább arckifejezések. Általában, ugye nagyon kis gyerekek, tehát általában ők annyira megszeppennek, hogy nem kommunikálnak, csak az arc kifejezések azok előttem vannak, így visszamenőleg is néhány gyereké.
És azok milyenek?
Hát ez a meglepődés, az öröm, meg ennek a megszeppenésnek a keveréke, hogy látja, hogy itt valami jó történik, de ő azt nem érti, hogy ez most mi.
Énekelni, verselni, mondókázni szoktak neked?
Igen, és ez látszik, hogy ebben nagy munka van, akik fölkészítik őket. Ebben az életkorban gyerekeket koordináltam, bármire rávenni, az nagyon nagy dolog, tehát ezt egy Mikulásként nagyon értékelem, hogy ott kapok egy ilyen ajándékot, hogy ezekkel a kisgyerekekkel láthatóan sokat gyakorolva valamit elénekelnek.
Neked milyen emlékeid vannak gyerekként Mikulásról? Jó, rossz, semleges. Emlékszel arra, hogy a te óvodádban jött-e Mikulás, milyen emléked van? Ültél-e az ölébe, mondott-e rólad valamit, énekeltél-e neki?
Nem, az én gyerekkoromban ez valahogy egyszerűbb volt, nem volt a közösségekben, ez nem volt annyira megünnepelve, amennyire én emlékszem, ez egy családi dolog volt. És mivel sokkal szűkösebb körülmények között éltünk, mint ma egy átlag család, ezért szerintem nagyobb volt az öröm, mert nem volt. Tehát például az, hogy a Mikulástól csokit kaptunk, akkor az egy ajándék volt. Ma pedig, hogyha egy gyerek csokoládéra vágyik, akkor általában aznap megkapja. Tehát ilyen szempontból ez is egy kicsit devalválódott, mint oly sok minden, mert olyan könnyen hozzájöttünk dolgokhoz, hogy már nem is nagyon kell várakozni rá. Úgyhogy talán ilyen szempontból a mi Mikulásaink nem azért, mert hogy történet előtti időkben minden sokkal jobb volt, de ilyen szempontból ez biztos, hogy az a kis ajándék, amit a Mikulás normális esetben hoz, az én gyerekkoromban nagyobb meglepetést jelentett, mint ma.
Azt tudom rólad, hogy középiskolás már Magyarországon voltál, de azt is tudom, hogy Erdélyben születtél. Tehát ez a most a kis Csupor Dezsőt, 3-4-5 éves Csupor Dezsőt, azt hova képzeljük el? Valahova Marosvásárhely környékére, vagy már Kecskemét környékére?
Nem, mert ez Erdélyben volt, és nem a mi családunk volt, mit tudom én, olyan helyzetben, ami mai szemmel nézve azt mondanám, hogy hát ez szűkös, hanem az gyakorlatilag az egész ország. Tehát a 80-as évek Romániája az nem arról volt híres, hogy ott nagy bőség lett volna. Csokoládét például tényleg nagyjából Mikulás karácsony kapcsán láttunk.
Oké, ebből lehetne szerinted tanulni valamit egyébként? Tehát az az érzés, amit most elmondtál, tényleg, hogy a mai gyerekeinknek természetes, hogy van csoki, és talán meg se lepődnek, hogy ott van aztán a csizmájukban. Tehát a szülők is, vagy akár a gyerekeknek tudnánk ebből valamit tanítani?
Igen. Hát itt az egyik dolog az, hogy meg kellene tanulni várni, meg vágyakozni, nem pedig azonnal kikövetelni dolgokat. Talán ez egyik. Másik pedig tényleg az, hogy az életben nem minden azért van, mert hogy megdolgozunk érte, hogy van egy csomó dolog, mondjuk ilyen például az isteni kegyelem, ami úgy jár, és nem azért, mert hogy milyen jó fiúk vagyunk. Tehát mégis van két üzenete, ha úgy nézzük ennek az egész Mikulás dolognak, ami azért egy sokkal mélyebb annál, hogy egy piros ruhás ember bejön.
Mit jelent neked az, hogy Mikulás vagy december 6-án?
Hát most már örömet. Először nekem is szorongás volt, mivel nem tudtam, hogy hogyan fognak rám reagálni, de úgy vagyok vele, hogy annyi mindent csinálok, és olyan sok dolog haszontalan, bár kívülről nézve hasznos, mert hogy nagyon fontos dolgokra megyek, nagyon fontos emberekkel beszélek, de néha ezek a dolgok annyira haszontalanok, hogy az ember őszintén belenéz, hogyha ez most nem történne meg, ez a nagyon fontos dolog, minden ugyanúgy menne tovább. De lehet, hogy mondjuk az, hogy én ott elmegyek Mikulásnak, az egy gyereknek örömet okoz, és ki tudja, hogy ebből még mi nő ki.
Végül arról hagyd kérdezzelek még, hogy ajánlanád-e ezt akár másoknak? Tehát, hogy már ezzel a tapasztalattal, hogyha valakit megkérnek rá, hogy a saját munkahelyi, gyülekezeti, munkahelyi közegében vállaljon egy ilyen szerepet, vagy egyszerűen kedvet kap abból, amit most elmondtál, hogy vegyen fel egy mikulásruhát, menjen ki az utcára, vegyen egy zacskó szaloncukrot, és a sétáló gyerekeknek csalja mosolyt az arcára. Szóval érdemesebb belevágni, bevállalni ezt?
Szerintem igen, és minél inkább tiltakozik az ember ellene, annál inkább érdemes. Mert hogyha ebben van valamiféle, most nem kell nagy szavakra gondolni, de ha áldozatot mondok, tehát hogyha ez nem úgy jön, jaj, hát persze, amúgy is mindig Mikulás akartam lenni, hogyha nem így állunk hozzá, hanem kicsit olyan kellemetlen, akkor tudunk ebből többet mi is gazdagodni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső, egyetemi kutatót, gyógyszerészt, tanszékvezetőt, a Szeged Honvédtéri Református Gyülekezet presbiterét, Mikulást hallották.
Még engedj egy kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, adtam a szabad ég, bár ez csak a kanapéd. Ez valahogy más, de úgysem érthetem, zsibongás, és az kell nekem. De nézd csak magadba, még várj, hogy elveszek a szemeidben, a világ benne van, én meg abban boldogom. Ez valahogy más, de úgysem érthetem, zsibongás, és az kell.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobil applikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
adventi gondolatok.
Dobsa Beáta, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetőjének adventi gondolatait hallják.
Számunkra a karácsony nem csak az ünneplésről szól, hanem arról is, hogy megőrizzük és továbbadjuk hagyományainkat. Ezek a szokások erősítik identitásunkat, összetartozásunkat, és átsegítenek bennünket a nehéz időkön is. Minden családi vacsora, minden gyertyagyújtás, minden közös ének egy-egy emléket teremt, amely összeköti a múltat a jövővel. Hiszem, hogy a közös ünneplés, a hagyományok ápolása és a szeretet megélése teszi igazán különlegessé számunkra a karácsonyt. Ez az az időszak, mely lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedjünk. Magunk mögött hagyjuk a hétköznapok gondjait, és azok felé forduljunk, akik igazán fontosak számunkra. A karácsony a remény ünnepe is. Emlékeztet arra, hogy a legsötétebb napok után is fénygyúl, hogy a szeretet és az összetartozás mindig utat mutat. Együtt erősebbek vagyunk, és a közösen megélt örömök, akár a legkisebb gesztusok is új erőt adnak a folytatáshoz. Legyen hát a karácsony mindannyiunk számára az összefogás és az újrakezdés időszaka, amelyben nem csak megőrizzük, hanem tovább is gazdagítjuk mindazt, amit őseinktől kaptunk, és amit a gyermekeinknek hagyományozunk tovább.
Dobsa Beátát, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetőjét hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Egyszerre dobban a szívünk, benned is ott van a lelki ismeret. Nincs baj, nem torz a valóság, csak az a fontos, ahogy elképzeled. Úgy érzem, igazak a hírek, holnaptól erősebb a fény. Felhúzom most a hangerőt, és sarkon fordul most a tél. Mindig volt élet a földön, a napsüt ránk most észrevétlenül. Magamhoz teszek az útra, melegéből, ha arra sor kerül. Adnék kicsit én is, de visszatartom is magammal, hiszem jönnek hideg idők még felénk. Lesz forró nyár, és úgy hiszem. Neked felkarcolok, köztáll az otthonod. Nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mi felénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet. Korbásomok apró pénzért hagynak rajtad emléket. Sejtem, mire gondolsz éppen, téged is elcsábít a nagyvilág. Magadnak tedd fel a kérdést, mit keres rajtad ez a hátizsák. Rendet rak az élet a fejben, egyformának tűnnek az emberek. Elhagyni a várost könnyek nélkül, mondd el mégis, hogy lehet. Hajnalt ut az óra fejemben, lassan virrad az ajtó, nyitva áll. A lelkem hever a földön, az asztalon pedig két boros pohár. Belekortyolok én is, elkocintok a reggel búcsút itt. Most tényleg a sorshoz döntést, nem működhet minden terv szerint. Neked felkarcolok, közt áll az otthonod. Nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mifelénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet. Korbás nyomok, apró pénzért hagynak rajta emléket. Thank you.
és többször jártam ott. Mifelé a beton dzsungel nem más, mint a csendélet. Korbás nyomok apró pénzért hagynak rajta emléket. Neked felkarcolok közt áll az otthonot.